Azt a szent ígét, melynek alapján mindenható Istenünk üzenetét kívánom hirdetni előttetek. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetének 32. versétől az 5. fejezet 14. verséig terjedő részéből olvasom. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták és letették az apostolok lába elé. Azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt és letette az apostolok lába elé. Egy ember, név szerint Anániás, feleségével Szafírával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt. Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna meg, és miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indított a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett, és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották, az ifjak pedig felálltak, és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mintegy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle, mondd meg nekem, ennyiért adtátok-e el a földet? Ő így felelt, úgy van, ennyiért. Péter erre így szólt hozzá, miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Íme, azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták és kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet és mindazokat, akik hallották ezeket. Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között, mindnyájan a Salamon csarnokában tartózkodtak egy akarattal, de mások közül senki sem ment hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az Úrban hívők száma egyre növekedett, férfiak és nők tömegével. Eddig az apostolok cselekedetei írott igéje. Kedves testvérek, szeretem a régi európai építészetet általában. A templomépítészetet különösen. Nagy híve vagyok a gótikának, és valahányszor egy gótikus templomot vagy katedrális látok, akkor elkezdem keresni az ördögöt. Mert hogy a gótikus egyház egy valamit nagyon is jól tudott. Ott, ahol a Szentlélek Isten munkálkodik. Ott, ahol a mindenható Isten, ami mennyei atyánk és megváltunk az Úr Jézus Krisztusban munkálkodik, a sátán is munkálkodik, és megpróbálja ezt a munkát valahogy tönkretenni. És ezért a gótikus templomépítők még nem is nagyon díszített templomokra valahová felvésték, domborműben, szoborban megjelenik a sátán a templomon. Mindig csak kívül, sohasem belül. Jelezve, hogy belül nincs helye. A gyülekezetben, a kihívottak közösségében, az eklézsiában, ez a szó a Szentírásban legelőször itt az apostolok cselekedetei 5. fejezetében, a 11. versben kerül elő, Anániás és Zafira történetében. Szóval tudták, hogy itt belül nincs helye, de azt is tudták, hogy ott ólálkodik valahol kívülről. Kódikus katedrálisok többször is ábrázolják. Időnként egészen prominens helyen, jól látható módon, a templom sarkán valahol, de belül nincs ott. Kedves testvérek, ma már nem így építünk templomokat, és nem így díszítjük őket. De a tény nem változott. Ahol a Szent Lélekisten munkálkodik, ott a sátán is megjelenik, és megpróbál mindent, hogy ezt a munkát tönkre tegye. Márpedig ebben a legelső gyülekezetben, ott Jeruzsálemben, ebben a közösségben a Szent Lélekisten hatalmasan munkálkodott. Ezt olvashatjuk itt az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindannyiukon. És ott, ahol nagy erővel szól a bizonyságtétel, és ott, ahol nagy kegyelem van minden egyes gyülekezeti tagon, ott nagyon, nagyon szeretne a sátán valamit ez ellen tenni. Ezzel az igével kapcsolatban egy ige magyarázó megjegyzi, érdekes meghallani. A legelső dolog, amit a lélek munkájával kapcsolatban olvasunk, az a gyülekezeti tagok egysége. Szívbeli és lélekbeli egysége. A második dolog, mindenféle átmenet nélkül, az az, hogy megosztották vagyonukat egymással. Ott, ahol az Úr Jézus Krisztus úrrá lesz a szívem, mondja ez az ige hirdető. Érdemes megfigyelni, hogy ez az ige a legelső gyakorlati következményét abban jelöli meg, hogy Krisztus úrrá lesz a pénztárcán is. A szív után a pénztárca jön legelőször. Ebben az igében legalábbis. Itt van ez a hatalmas, csodálatos, áldott gyülekezet. Nincsen közöttük szűkölködő, éppen azért, mert Krisztus uralja a pénztárcát is. És tele vannak ilyen emberekkel, akik közül Lukács, az apostolok cselekedetei írója csak egyet emel ki. Itt van József, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lábai elé. De Lukács úgy jegyzi meg, hogy hát például, voltak itt még sokan. Én azon gondolkodom, milyen lehetett e körül a József körül keresőnek, vagy nem megtért, nem teljes szívvel átadott keresztjénnek lenni. Milyen lehetett e körül az ember körül lenni, aki még ezt a megtisztelő nevet is megkapja a gyülekezettől, Barnabás a vigasztalás fia? Hát mondjam el, kedves testvérek, én 3 éves korom óta templomba járó ember vagyok. Nem vagyok 3 éves korom óta megtért keresztjén. És tudom, emlékszem arra az időszakra, amikor én magam nem voltam Krisztusé. Szívem, lelkem nem volt az ővé. Vallásom, igen. Engem határozottan dühített, hogyha ilyen emberekkel kellett, hogy megosszam a társaságomat. Ezek az emberek valahogy zavartak. Ezekkel az emberekkel éreztem, hogy ezekben van valami, ami bennem nincs. És ez egyszerűen dühített. Éreztem, hogy nem vagyok egy velük. Szentségüket, ami Krisztus látta az ő szívüket, utána már én is úgy láttam, komoly és végig gondolt, következetes szentség volt. Én álszentségnek tartottam, mert ember nem lehet ennyire tiszta. Ember nem lehet ennyire odaszánt, mint azok az emberek voltak. Ilyen nincsen, ez csak egy show. És ilyenkor az ember megpróbál úgy viselkedni, mint ők. Nem tudom, Análiás és Zafira hogyan érezte magát ennek a József Barnabásnak a jelenlétében, de hogy ők is megpróbálnak úgy csinálni, mint ő, és még mellette sokan, az kiderül ebből az ígéből. Ők is eladnak egy birtokot. Itt a szöveg megjegyzi, nem is azt mondja, hogy eladják a birtokukat. Ezt inkább úgy lehet érteni, hogy volt nekik több is, eladtak egyet. Eladták a víkendházat, eladták a tóparti nyaralót, nem tudom, mit adtak el, eladtak valamit. És megegyeztek abban, hogy ennek egy részét azért úgy elteszik maguknak, sose lehet tudni. De amit prezentálnak a gyülekezetnek, azt úgy prezentálják, hogy ez az egész. Ők is beállnak azoknak az embereknek a sorába, akik feladják birtokaikat azért, hogy annak az egészét a gyülekezet szegényei, a gyülekezet mindenféle szükségei javára és szükségeire biztosítsák. Kedves testvérek! Ez az igehirdetés a Péter sorozat utolsó igehirdetése. Itt még egy egészen rövid pillanatra látjuk Pétert, mint egyházi vezetőt. De ebben az igében valaki sokkal fontosabb nála. Az pedig a Szentlélek Isten. Lehet ezt az igehirdetést úgy is hallgatni, mint a legutóbbi pünkösdi igehirdetésünk folytatását. Ott a Szentlélek munkáiról szólt az ige. És itt sem látunk mást. A Szentlélek munkáját látjuk ott is, amikor ő védelmezi ezt a gyülekezetet, védelmezi a sátán belülről való támadásától. Amikor ő tisztítja ezt a gyülekezetet, és olyan látást ad egy egyházi vezetőnek, mint itt Péternek, akit nem lehet becsapni. Megjelenik előtte Anániás, és Péter rögtön tudja, ez az egész egy színjáték. Ez az egész egy hazugság. Anániás, ezek Péter szavai. Miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna meg. És miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával? Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Kedves testvérek! Isten tiszteletünk kezdetén ezt énekeltük. Itt van Isten köztünk. Itt van Isten köztünk, őt, kit éjjel-nappal angyalsereg álcs magasztal. Belegondoltunk már, mit jelent ez? Belegondoltunk már abba, hogyha Isten valóban itt van közöttünk, hogyha valóban az az Isten van itt közöttünk, akit éjjel és nappal angyalsereg áld és magasztal, hogyha mi ide jövünk színészkedve, hazugságokkal tele, mi nem embereknek hazudunk, hanem a Szentléleknek magának. Ezt mutatja ki itt Péter. Anániás, te nem minket akartál bolondá tenni, te nem minket próbáltál meg, és még nem is csak magadnak hazudtál te itt, végső soron Istennek. Amikor idejössz és másnak mutatod magad, mint ami vagy, akkor te Istent próbálod meg bolondá tenni. Amikor te idejössz és másnak mutatod magad, mint ami vagy, akkor te végső soron nem veszed komolyan és nem hiszed el, hogy ebben a közösségben neked Istennel van dolgod, és hogy ő itt van köztünk. Ebben a gyülekezetben nyilvánvaló és egyértelmű volt Isten jelenléte. Annyi jele volt neki. Ezek az emberek mégsem vették ezt komolyan. Én azt kívánom, hogy bárcsak a mi gyülekezeteinkben, bárcsak ebben a luceni gyülekezetben pontosan ennyire kézzelfogható és letagadhatatlan lenne Isten jelenléte, mint ott abban a Jeruzsálemiben. De ezzel együtt is ezt kell, hogy hirdessem és mondjam, és ezt én hirdetem alapjában véve nagy örömmel, hogy itt van Isten köztünk. Az ő szentségével, az ő tisztaságával, az ő hatalmával és erejével. Akkor miért szállta meg a sátán a szívünket, hogy hazudjunk neki, hogy úgy jöjjünk, mint akik nem vagyunk. Kedves testvérek, egy dolgot itt mindenképpen tisztázni kell. Nem az a bűne ennek a házaspárnak, hogy visszatartottak valamit annak a pénznek, annak az eladott árnak a részéből. A probléma ott kezdődik, hogy ők ezt az egészet úgy prezentálták, hogy ez az egész. Más szavakkal a vagyonközösség ebben a gyülekezetben nem volt kötelező. Az más kérdés, hogyha nagyon sokan csinálták azt, amit József Barnabás csinált, akkor előbb-utóbb az ember kezdi kellemetlenül érezni magát, hogyha nem csinálja. Maximum egy csoportnyomásról volt itt szó, de semmiképpen sem várták el ezektől az emberektől, hogy adják fel egzisztenciájukat, aki erre nem volt kész, aki erre nem volt, nem érte el ezt hitben, bizalomban, annak nem kellett megtennie. Ezt mondja Péter, ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával? Péter itt azt mondja, Anániás, először is senki nem kényszerített arra, hogy eladj bármit is. Senki. Másodszor senki nem kényszerített arra, hogy ha egyszer eladtad, kaptál érte X összeget, akkor azt az egészet idehozd a lábunk elé. Annyit adsz, amennyit tudsz. Amennyit a szíved enged, amennyit a hited enged. Kedves testvérek, ebben a gyülekezetben, itt Jeruzsálemben, és adja a mindenható Isten, hogy szavaim igazak legyenek a lucerni gyülekezet összefüggésében is. Van szabadsága mindenkinek arra, hogy ide jöjjön és azt mondja, én ennyit tudok. Én ennyit akarok adni. Többet nem tudok, nem merek, nem akarok. Többre még nem futja hitemből. Én ennyit tudok és kész. És ez nyitva lett volna Anániás és Szafira előtt is. Minden további nélkül. Senki nem kényszerítette őket sem a birtok eladására, sem a pénz odaadására. Abból egy fillér nem kellett volna odaadniuk Péternek. Lehetett. Lehetett az egészet, de nem kellett. Kedves testvér, ebben a szent és drága gyülekezetben, a mindenható Isten jelenléte előtt nem csak azoknak van helye, akik eljutottak már odáig, készek érte mindent föladni. Felszámolják egzisztenciájukat, és mindent odaadnak neki és érte. Van helye, lenne helye azoknak is, akik úgy jönnek, hogy én még csak ennyit tudok, én még csak ennyit akarok, én ennyit merek. Én félek attól, hogy mindent kiadjak a kezemből, de ennyit adok szívesen, ennyit adok örömmel. Ezeknek az embereknek is van helye. Az ige alapján azonban egyeseknek nincs. A hazugoknak nincs. Akik adnak egy részt, és azt úgy prezentálják, mintha az egészet adnák. Az ószövetségi összefüggésben Malakiás próféta az, aki hallottuk, éles szavakkal ír ugyanerről a mentalitásáról a zsidó népnek akkor. Számomra megdöbbentő, hogyha nem lenne annyira ítéletes, akkor újra meg újra elmosolyodnék ezen a mondaton. Amikor ezt mondja Malakiás, hozzátok nekem a piacon értéktelen, vak, sánta, ilyen-olyan sérülésekkel teli bárányokat, a piacon már eladhatatlan, a templomban még jó lesz. Istennek még jó lesz. És amikor ezt mondja a próféta, sőt azt mondja, hogy még a lopott bárányokat is hoztok, hogy ne a sajátotokból kelljen az áldozatot valóban odaáldozni. És amikor ezt mondja a próféta, jöttök és ezt mondjátok, mekkora áldozat, mekkora fáradtság, és még lihegtek is hozzá. Mint hogyha mindent adnátok, úgy hozzátok azt a semmiséget, mert amit hoztok, az semmiség. De legalább ne csináljatok úgy. Mint hogyha mindent adnátok. Aki nem ad mindent, az nem mondja azt, hogy mindent ad. Egy másik helyen, nem csak itt, egy másik helyen is felragyog ebben a történetben a mindenható Isten kegyelme. A feleségnek nem kell automatikusan a férjel együtt buknia. Amikor megjelenik Szafira egyedül, Néhány órával később, mint hogy Péter a férjével beszélt, Péter így szól hozzá, mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet. Itt az asszony kap egy lehetőséget. Kap egy lehetőséget bűnvallásra, kap egy lehetőséget az abból való megtérésre, kap egy lehetőséget a kegyelem megragadására, és itt kap egy lehetőséget egyszerűen a túlélésre. Csak ennyit kellene mondania, nem, sajnálom, hiba volt, féltem, többet akartam kapni, mint amennyit adni tudok, nem tudom. Ennek az asszonynak volt itt egy lehetősége. Szafíra nem a férje bűnéért hal meg, hanem a sajátjáért. Amikor ragaszkodik ehhez, és ezt válaszolja Péternek, úgy van, ennyiért. Szeretett testvérek, hogyha mi komolyan vesszük, hogy itt van Isten köztünk, akkor jöjjünk így az ő színe elé. Ha mi komolyan vesszük, hogy itt van Isten köztünk, az az Isten, aki látja a mi szívünket, és nem csak azt hallja, amit mondunk, és nem csak azt látja, amit mutatunk, akkor merjünk, könyörgöm, merjünk azok lenni, akik vagyunk. Nem mindannyian vagyunk József Barnabások, akik félelem és rettegés nélkül feladnak mindent, de mindent a Krisztusért. Még nem. De Anániás és Zafira mentalitásával sohasem leszünk azok. Azzal a mentalitással, hogyha magamat többre akarom mutatni, mint ami vagyok. Hogyha úgy hozom a magam áldozatait, mint hogyha én azzal mindent feladnék, pedig dehogy adok föl mindent vele. A hazugság az. Az, hogy Istent megpróbálom bolonddá tenni. Ez az, amiért nekem nincsen helyem ebben a közösségben. Ha azonban jövök úgy, hogy ennyit adok, de ennyit jó szívvel adok. Van ott több is, azt most még nem merem, azt most még nem tudom kiadni a kezemből, azt meg akarom tartani. Ám legyen, szabadsága volt Anániásnak, Zafirának, és szabadsága van mindannyiunknak erre. Szabadságunk van itt azzal lenni, akik vagyunk, és csak így adunk Istennek szabadságot arra, hogy többé, nagyobbá tegyen az ő szent lelke által, hogy növelhessen bennünket. Kedves testvérek! A Szentlélek Isten oltalmazza, védi és tisztítja az ő gyülekezeteit. Akkor is, hogyha ez itt ebben az összefüggésben megdöbbentőnek tűnik. Felmerül a kérdés, miért nem lehetett volna egy kis jó indulattal ezeknek az embereknek elfogadni, ennyit adnak, jó van, de legalább van bennük egy kis jó szándék. Azt meglátjuk. Kedves testvérek, a probléma ott kezdődik, hogy Anániáson és Zafirán keresztül maga a sátán kaphatott egy ajtót ebbe a közösségbe. És ezt az ajtót be kellett zárni. A probléma ott kezdődik, hogy ezzel megnyílik egy ajtó a félszívűség számára. És maga az Úr Jézus Krisztus mondja a Jelenések könyvében, ez az, amit nem viselek el. Bár csak hideg lennél, vagy forró, mindegy, valamelyik a kettő közül. De mivel langymeleg vagy, te nem döntötted el, ezért kiköplek téged az én számból. Ebben az igében megjelenik az is, amit így mond a Szentírás, nem az én szavaim ezek testvérek, a Szentírás szavai, az első korintusi levél 3. fejezete 17. verse. Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten. Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten. A Szentlélek Isten óvja, vezeti és tisztítja az ő közösségét. És növekedést ad neki. És én ezzel a jó hírrel szeretném befejezni ezt az egészet, mert ezután az igehirdetés után ennek el kell hangoznia. Az Anániás és Zafira történet egy pillanatkép, egy szomorú pillanatkép, de mint minden kép körül, vagy a legtöbb kép körül, van egy keret körülötte. Hallottuk, hogy mi van előtte. Nagy kegyelem volt mindannyiukon. És hallottuk azt is, hogy mi követi ezt a történetet. Rendben van, nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet. Ez az, ahol az eklézsia szó először előkerül a Szentírásban. És mindazokat, akik hallották ezeket. Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Mindnyájan a Salamon csarnokában tartózkodtak egy akarattal, de mások közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az Úrban hívők száma egyre növekedett, a férfiak és nők tömegével. Hogy lehet ezt gyakorlatilag egy mondatban leírni, hogy mások közül senki sem mert csatlakozni hozzájuk, és hogy az Úrban hívők száma tömegesen nőtt? Mások közül senki nem mert csatlakozni hozzájuk, csak az, aki valóban Krisztusé volt. Ezzel a Szentlélek itt bezárt egy utat, a félszívűség útját. Félszívvel nem lehetett ott lenni. És ezt felismerte a keresztény gyülekezet körül mindenki. Vagy teljesen, vagy nem. De bármennyire is megdöbbentő számunkra, a modern egyház számára, amelyik fél és retteg attól, hogyha tisztán és erővel hirdetjük az igét, akkor elveszítjük az embereket. Itt azt látjuk, hogy azoknak a száma, akik hallották és látták a választást, vagy teljes szívvel, vagy nem, és azt választották, hogy igen, jövök, teljesen úgy, ahogy vagyok, teljes lényemmel, az egész életemmel, jövök Krisztushoz. Ezeknek a száma növekedett férfiaknak és nőknek a tömegével, mondja a Szentírás. Kedves testvérek, el ne higgyük, hogy az egyház fogy, hogy elveszítjük az embereket, hogy attól fogyunk és attól veszítjük el őket, hogyha komolyan vesszük Istenünk szentségét, hogyha komolyan vesszük az ő tisztaságát, és hogyha nem vagyunk hajlandóak itt és ott emberek kedvéért kompromisszumokat kötni. A kompromisszumokat kötögető egyházak üresek. Ott azonban, ahol a Szentlélek Isten megtisztíthatja a gyülekezetet ítélettel is, hogyha kell. Ott, ahol a gyülekezet össze tud törni bűnbánatban. Ott, ahol meg tud újulni szolgálatban. Ez a gyülekezet. Ez azonban vonzó erő. Ez volt akkor is, és ez ma is. Kedves testvérek, ennek a történetnek nem az a vége, hogy Péter vagy a Szentlélek Isten itt elszúrt mindent. Ezekkel az emberekkel egy kicsit türelmesebbnek kellett volna lenni, egy kicsit több kompromisszumkészséget kellett volna mutatni, egy kicsit közeledni kellett volna hozzájuk is, de mivel nem tette meg, ezért vége a gyülekezetnek. Itt már nincs tovább növekedés, itt már nincs tovább élet, itt mindenki fél és retteg, ide már senki nem akar jönni. Ezek után szinte még többen jönnek, mint azelőtt. Szeretett testvér, a gyülekezet hivatalban lévő lelkészeként most állok utoljára ezen a szószéken. És éppen ezért gondoltam, hogy itt szóljon, ragyogjon fel, hogyha a Szentlélek Isten is itt van velünk, ez a drága üzenet, ami itt a jeruzsálemi gyülekezetről megiratott, az igaz lehet ránk mind. Igaz lehet ránk mind, hogy nagy kegyelem van mindannyiunkon. Mert Krisztus keresztjéért a Szentlélek Isten igenis ezt a kegyelmet adja. Igaz lehet erre a gyülekezetre is, hogy az ő munkája nyomán az Úrban hívők száma növekszik. Férfiakkal, nőkkel, és ha csak rajta múlik, igaz lehet az is, hogy ezeknek sokaságával. nem csak egy ilyen kettővel. De ehhez nekünk gyülekezetté kell lennünk a szó legmélyebb értelmében. Azzá a közösségé, akinek döntéseit, akinek létét, akinek értékrendjét egy dolog határozza meg, a közöttünk lévő Isten szentsége, szépsége, tisztasága és szeretete. Vegyük őt komolyan, és engedjük, hogy tisztítson minket. Én azt kérem tőle, hogy ne úgy, mint a Jeruzsálemit. Egyetlen embernek nem kívánom a halálát. De nagyon sok óembernek kívánom a halálát itt. Nagyon sok megtérést kérek a mindenható Istentől. Áldja meg a mindenható Isten az ő szent fia véréért a gyülekezetet ezzel. Az ő szent fia véréért ezt kérem, vegye el a Szentlélek ítéletét. Mert testvérek, ítélet lehet az is, amikor már nem lehet tovább Isten tiszteletet tartani. Amikor nincs ige, nincs ige hirdető, nincs hova jönni. Mert ítélet az, amikor a mindenható Isten azt mondja, bárcsak lenne köztetek valaki, aki végre bezárná a templom ajtaját. És ne bohózkodnátok ott nekem. Adja meg a mindenható Isten, hogy ez a templom ajtó soha ne záródjon be. Adja meg a mindenható Isten, hogy itt mindig legyen ige hirdető, és az ő szájából valóban ige hangozzék. És adja meg a mindenható Isten, hogy önökön, így ahogy most vannak, mindegyikükön kivétel nélkül nagy kegyelem legyen. De ne maradjanak így, ahogy most vannak. Növekedjenek bátorságban, hitben és szolgálatban. És növekedjen ez a gyülekezet azoknak a számában, férfiakkal és nőkkel, akik teljes szívvel hisznek az Úrban. Amen.